Kedves hallgatom! Pál apostol az első tesszalonikai levél 4. részének 13. versében ezt mondta. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. A pogány világnak nem volt reménysége, ezért nekik a halál félelmetesnek tűnt. Tesszalonikában találtak egy feliratot a következő szöveggel. A halál után nincs újjáéledés. A sír után nem találkozunk ismét. Theokritosz görög költő így írt. Remény van az élők között, a halottak reménytelenek. Ez volt az ősi világ hite. Nagyon pesszimisztikus és gyászos volt. A hívők nem szomorkodhatnak úgy, mint a pogányok. Sok temetést vezettem szolgálatom évei alatt, és mindig elmondhattam ezt, ha a család keresztény volt. Meg tudtam mondani, hogy ki hívő és ki nem hívő annak alapján, ahogy gyászolták halottaikat. A keresztények is sírnak természetesen, ebben semmi baj nincs. Pál sohasem mondta, hogy a hívőknek nem szabad sírniuk. Csak azt mondta, hogy nem úgy szomorkodunk, mint mások, akiknek nincs reménységük. A keresztény is szomorkodik szeretteinek halálakor, de van reménysége is. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 14. vers. Figyeljük meg, hogy mit mond Pál. Jézus meghalt és feltámadt. Nem azt mondja, hogy Jézus aludt, ő meghalt. Ebben nagyon pontos. A Szentírásban háromfajta halálról van szó. Van a fizikai halál, amikor a lélek elválik a testtől. Ezt rendszerint halálnak nevezzük. Ádám a bűneset után csak 930 év múlva halt meg. Aztán van a lelki halál. Pál azt mondja, hogy a testies ember elkülönül Istentől. Ez történt az emberrel az Édenkertben, amikor Isten azt mondta, hogy az ember meghal azon a napon, amikor eszik a gyümölcsből. Az ember elszakadt Istentől. Ádám elrejtőzött Isten elől, elfutott tőle, amikor Isten odament a kertbe. Most már közbevetés keletkezett közte és Isten között. Ádám azon a napon meghalt, amikor evett a gyümölcsből. Ez a lelki halál. Pál ezt a lelki halált írja le az Efézusi levél 2. részének 1. versében. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Egy híres bíró utazott végig az országban néhány évvel ezelőtt, és előadásokat tartott. Sok millióan, akik ma élnek, soha nem halnak meg. Egy híres lelkipásztor követte őt, aki erről a témáról beszélt. Sok millióan, akik ma élnek, már halottak. Lelkileg tényleg halottak voltak. A harmadik halál az örök halál. Ez örökös elválasztódás Istentől. Ez a második halál a Jelenések könyve 20. részének 14. verse szerint. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 15. vers. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk. Pál bizonyos abban, hogy Isten válaszát adja kérdésükre. Pál tudja, hogy aggódtak azokért, akik meghaltak az elragadtatás előtt, és tudatni akarja velük, hogy a Krisztusban meghaltak is részesülnek az elragadtatásban. Mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. A megelőzni szón van itt a hangsúly. Akik élnek az elragadtatás idején, nem kerülnek elébük, valójában a Krisztusban meghaltak mennek el először. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 16. vers. Maga az Úr fog alászállni a mennyből. Szeretem ezt a mondatot. Nem angyalokat küld. Amikor eljön a földre, hogy létrehozza királyságát, akkor angyalokat küld a föld négy sarkára, hogy összegyűjtse a választottakat, akik izraeliták és pogányok lesznek, és belépnek a királyságba. Az egyház elragadtatásával kapcsolatban azonban nem említi az angyalok szolgálatát. Angyalok hirdették meg Krisztus születését, de miként hirdették őt? Mint Dávid fiát, újszülött királyt. Királyként hirdették érkezését. A bölcsek tudni akarták, hogy hol találhatják meg a zsidók újszülött királyát. Ezzel ellentétben az egyház létrehozása pünkös napján nem angyalok közreműködésével történt. A Szentlélek maga jött le. Amikor az Úr Jézus elviszi egyházát a világból, maga az Úr száll alá az égből. Nem lesznek angyalok. Az angyalok Izraellel kapcsolatosak, de nem az egyházzal egyáltalán. Alászáll az égből riadó hangjával. Ez a parancs szava. Ugyanaz a szó, amit használt, amikor Lázár sírjánál állt, és ezt mondta. Lázár, jöjj ki! A főangyal szava. Figyeljük meg, vajon ez az angyal nincs kapcsolatban az elragadtatással? Nincs. Ez az Úr hangja, ami olyan lesz, mint az arkangyal szava. Ez az ő szavának az erejét, fenségét és hatalmát mutatja. Az Isten harsonája. Lesznek ott harsonák? Nem lesznek. Az az Úr hangja lesz, ami úgy hangzik, mint harsona. Bizonyosak lehetünk-e ebben? A Jelenések könyve első részének 10. versében János Patmos szigetén van, és ezt írja. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna. Hátrafordult, hogy ki volt ez, és látta a megdicsőült Krisztust. Ez a dicsőséges Krisztus hangja volt, ami úgy hangzott, mint trombita harsogás. Ezzel félre kell tennünk azt az ostobaságot, hogy majd Gábriel fújja meg a kürtöt vagy a harsonát. Nem gondolom, hogy Gábrielnek lenne kürtje, de ha lenne, nem lesz rá szükség, hogy megfújja. Az Úr Jézusnak nincs szüksége Gábriel szolgálatára. Azt gondolod, hogy az Úr Jézusnak szüksége volt Gábrielre, hogy jöjjön és segítsen neki föltámasztani Lázárt a halálból? El tudod képzelni az Úr Jézust Lázár sírjánál, amint ezt mondja? Gábriel, nem jönnél ide át és segítenél nekem, hogy kihozzam ezt az embert a sírból? Mennyire teljesen bölcstelen az ilyen elképzelés. Az Úr Jézusnak senkire sincs szüksége, hogy segítsen neki. Amikor hívja egyházát, akkor a szentek teste kijön a sírból. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, vele együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Első Tesszalonikai levél, 4. rész, 17. vers. Mindig itt van az elragadtatunk kifejezés. Görögül harpazzó, ami azt jelenti, hogy hirtelen elragadni, fölemelni, hirtelen megfogni, áthelyezni. Ez nagyon is szabályos eljárás lesz. A holtak támadnak föl először. Itt jön István a sírból. Lehet, hogy ő vezeti a menetet, mert ő volt az első mártír. Aztán jönnek az apostolok és azok a milliók, akik letették életüket Jézusért. Jönnek az évszázadok szentjei, végül, ha élünk abban az időben, mi fejezzük be a felvonulást. Mi leszünk a legvégén? Az egyház nagy része már elment a halál folyosóján. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Első Tesszalonikai levél, 4. rész, 18. vers. Vajon ezt mondja? Ezért rémítsétek meg egymást ezekkel a szavakkal. Nem, egyáltalán. A Biblia ezt mondja. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Nem csak általános vigasztalásról van itt szó, hanem az oktatásról, az egymás buzdításáról és arról, hogy beszélgessünk ezekről a kérdésekről. Jézus kiveszi övéit a világból egy napon. Milyen dicsőséges, csodálatos vigasztalás ez! A holtak teste fölemelkedik, aztán aki csak él akkor, elragadtatik együtt velük, hogy találkozzék az Úrral a levegőben. Így aztán örökké az Úrral leszünk. Valójában visszajövünk vele a földre, hogy uralkodjunk vele együtt abban a korban. Az első tesszalonikai levél utolsó részében látjuk a keresztények cselekedeteit Krisztus visszatérésének fényében. Az első részben megfigyeltük a keresztény viselkedését a visszatérő Krisztus előtt. Ha a viselkedés nem vezet cselekvéshez, valami alapvetően rossz. Krisztus eljövetele feltámasztja a reménységet, ami cselekvésre késztet. A Krisztusban hívők fölkelnek, és éberek Krisztus eljövetelének fényében, mert a hívő nem lép be abba a sötét éjszakába, ami a szörnyű, nagy nyomorúság időszaka, vagyis az Úr napja. Az Úr napja az éjszakával kezdődik, mert Isten így jelzi az időt. Így kezdi Mózes első könyvének leírását, ahol azt mondja, hogy este és reggel volt az első nap. Isten éjszaka kezd, de halad a nappal felé. Ezért a nagy nyomorúság vezet Krisztus dicsőséges ezeréves uralkodásához, amikor az igazság napja föltámad, és gyógyulás lesz szárnya alatt. Az Úr napja kifejezést meg kell vizsgálnunk. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim. Első Tesszalonikai levél, 5. rész, 1. vers. Időpontokról és alkalmakról. Ez nem az egyház feladata. Ez a földhöz tartozik, a földi népekhez, mind Izraelhez, mind a pogányokhoz, akik abban az időben térnek meg. Az egyház vár valakire, nem időkre és nem alkalmakra. Az idő görögül kronosz, amiből ered a kronológia szó. Az idők és alkalmak vagy a kronológia nem az egyház jellemzője, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Első Tesszalonikai levél, 5. rész, 2. vers. Az Úr Jézus nem úgy jön el az egyházhoz, mint tolvaj éjjel. Az egyház keresi és várja az Úr eljövetelét. Nem várjuk a rablót, és nem számítunk rá, hogy majd feljegyzést hagy hátra az ajtón, mikor tör be a házba. A hátsó ajtót nyitva hagytam előtte, tolvaj úr, és megtalálod a családi ezüstöt az ebédlőben, a jobboldali harmadik fiókban. Nem képzelem, hogy valaha valaki hagyott ilyen följegyzést. Az a valóság, hogy az ember mindent ellenőriz, mielőtt távozik a házból, és bizonyos akar lenni abban, hogy kétszeresen is belakatolta az ajtót. Távol akarja tartani a rablót. Ezért az Úr Jézus nem úgy jön, mint tolvaj az egyházhoz. Az Úr Jézus azonban tolvajként jön a világhoz, miután az egyház elragadtatott. Ahogy mondtam, az Úr napja hirtelen jön a földre, és a nagy nyomorúság időszakának éjszakájával kezdődik, aztán végül Krisztus jön el személyesen erre a földre. Az Úr napja hirtelen jön. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Első Tesszalonikai levél, 5. rész, 3. vers. Megfigyelted-e a személyes névmás változását? Az első két versben Pál a testvérekhez szól, és azt mondja, hogy nem szükséges, hogy írjon nekik az időkről és alkalmakról, mert ezek nem rájuk vonatkoznak, a hívők akkor már távoznak. De itt a harmadik versben a személyes névmás átváltozik őkre, amikor azt mondják, békesség és biztonság. Hadd ismételjem, hogy az Úr napja az az időszak, ami a nagy nyomorúsággal kezdődik, és végigmegy Krisztus ezeréves uralkodásán e földön. A Szentírásnak sok fejezete beszél erről. Például Ézsaiás könyvének 12. és 13. részében olvashatjuk, hogy Isten miként viszi véghez a társadalom,
kormányzat, a katonaság, a kereskedelem, a művészet, a pompa, a büszkeség és a vallás ítéletét. Jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen, izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket. Ézsaiás könyve 13. rész 9. vers. Ez indítja a harag napját. Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa. Ézsaiás könyve 13. rész 10. vers. Jóel proféciájában ezt olvassuk. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja. Pusztulás jön a mindenhatótól. Jóel halad tovább a második fejezetben, hogy leírja azt a napot, mint a sötétség és gyász, a felhők és sűrű sötétség napját. Ezt a képet adja nekünk az Ószövetség. Az Úr napja az az időszak, ami a nagy nyomorúsággal kezdődik, és végighalad Krisztus ezeréves uralmán. Ez témája az Ószövetségnek. A negyedik fejezetben leírt esemény, Krisztus jövetele, az egyházat kiveszi a világból, és nem is említi ezt az Ószövetség. Ez típusában természetesen olyan élmény, mint amit Énok és Illés tapasztalt, akik elragadtattak elevenen az Úrhoz. De az Ószövetség nem tanítja, hogy az Úr Jézus majd emberek tömegét emeli ki a földről, hogy vele legyenek. Ez a dicsőséges, csodálatos igazság először a felső szobában hangzott el, amikor az Úr Jézus így szólt. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma 14. rész 2. és 3. vers. Amennyire tudjuk, ez az első alkalom, hogy ezt az igazságot említik a Bibliában. Pál ezt fejleszti tovább az első Tesszalonikai levél 4. részében. Mégis az 5. fejezetben olyanról beszél, amit jól ismertek az Ószövetségben. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ez nagy meglepetés lesz a világnak. Nem számítanak rá. Azt hiszem, hogy a nagy hazugság, amivel találkozunk a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, a békének és a biztonságnak az ígérete. Az Úr Jézus figyelmeztetett erre. Senki meg ne csaljon titeket. A világ várja, hogy belép a békesség nagy korszakába, a milleniumba, de magukat a nagy nyomorúságban találják, amiben végbe megy a világon a legnagyobb háború, ami addig volt. Hirtelen szakad rájuk az az időszak, mint ahogy a tolvaj betör éjszaka a házba. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 4. és 5. vers. Az egyház elragadtatása lényegében a következőket vonja magával. Véget ér a kegyelem ideje, amiben ma élünk, amikor embereket hív ki az Úr a maga nevéért, és sok fiat vezet haza a dicsőségbe. Isten ezt cselekszi a mi korunkban. Az elragadtatás nem csak véget vet ennek, hanem elkezdődik az Úr napja. A nagy nyomorúság akkor kezdődik, amikor az egyház távozik a földről. Az elragadtatás eseménye véget vet a kegyelem napjának, és elkezdődik az Úr napja. Az egyik nap lezárul, és indul a másik. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Miért nem? Mert nem leszünk ott. A 4. fejezetben olvassuk, hogy maga az Úr fog alászállni a mennyből, és kiveszi övéit a világból. Ti a világosság és a nappal fiai vagytok. Más szóval nem tartoztok ehhez a korszakhoz, ami eljön a következő időben. A kegyelem korszakának gyermekei vagytok ebben a mai időben. Ha nem tanulod meg ezeket a megkülönböztetéseket, amiket a Szentírás bemutat, akkor reménytelenül zavarba kerülsz. Nem ismerek senkit sem olyan zavarban levőnek, mint egyes teológusok a szemináriumokban ebben a korban. Beszéltem velük. Egyikük azt mondta, hogy feladta a proféciák tanulmányozását, és semmit nem tesz velük. Miért? Mert nem volt kész leülni és tanulmányozni az egész Szentírást. Amikor az Úr napja eljön, akkor elmegyünk az Úrhoz. Nem vagyunk sötétségben. Az a nap nem lep meg minket, mint a tolvaj éjjel. Ő nem tolvajként jön el, hogy elvigye egyházát. Az egyház várja azt a boldog reménységet, és a mi nagyistenünk, és megváltunk dicsőséges megjelenését. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy időben figyelmeztetsz engem arra, amit tenni szándékozol a közeljövőben. Add, hogy készüljek éjjel és nappal, hogy bármikor jössz értem, én is azok között legyek, akik látják, ami megváltunk, dicsőséges megjelenését. Ámen.